Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: a Szenti Avatási Kongregáció új dekrétumai, Pironio bíboros Isten szolgái között egy Clarissa szerzetes nőt boldoggá avatnak. Interjú Erdő Péter bíborossal, a Kereti Egyházok Kongregációja közgyűléséről. Veres András győri püspök, a püspöki konferencia elnökének tájékoztatója a vatikáni papi szimpóziumról.
Pironio bíboros Isten szolgái között és egy Clarissa szerzetes nőt boldoggá avatnak. Ferenc pápa elismerte a Maria Costanza Panas, a Fabrianói kolostor Clarissa rendjének tagjai közbenjárására történt csodát, valamint Eduardo Francesco Pironio bíboros hősi erényeit, aki a világiak pápai tanácsának elnöke és az ifjúsági világnapok egyik megálmodója volt. Továbbá a pápa elismerte Isten szolgái Aldo Brienza, Maria Concetta Santos és Juana Mendez Romero hősies erényeit. Ferenc pápa pénteken kihallgatáson fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentélyavatási Kongregáció prefektusát. Az audiencia során a pápa engedélyezte egy csoda és négy Isten szolgája hősies erényeinek elismeréséről szóló dekrétum kihirdetését. Eduardo Francesco Pironio argentin bíboros 1920-ban született, 9 de Julióban, olasz emigránsok gyermekeként, és 1998-ban halt meg Rómában. Állandóan imádkozó édesanyja erős hitet adott neki, személyiségét a remény és az öröm, valamint a Magnifikáthoz köthető máriás lelkület jellemezte. Atyai lelki pásztor, szelíd, barátságos, határozott, de megértő, munkájában fontos szerepet szentelt a személyes kapcsolatoknak. Számára a kapcsolatok voltak a legfontosabbak. Barátságok építése és a másik növekedésének elősegítése a találkozáson keresztül. 1943-ban szentelték pappá. 1962-ben megfigyelőként részt vett a II. Vatikáni Zsinat alakuló ülésén, majd a következő évben a szakértők közé nevezték ki. 1964-ben szentelték püspökké, szolgálatát különböző egyházmegyékben végezte. A Mar del Plata-i egyházmegye főpásztora volt, amikor 1974-ben 6. Pál meghívta, hogy prédikáljon a római kúria lelki gyakorlatán, majd a Vatikánban különböző posztokon teljesített szolgálatot. 6. Pál pápa 1976-ban bíborossá nevezte ki. II. János Pál megerősítette a szerzetesi dikasztérium prefektusaként. Különösen elkötelezett munkát végzett a szerzetesek zsinati szellemben való megújításának előmozdítása és támogatása terén. 1984-től a világiak pápai tanácsának elnökeként 3 prioritást választott: a képzést, a szeretett közösséget és a részvételt. A lengyel pápával összhangban elkötelezte magát az új egyházi mozgalmak előmozdítása és felismerése mellett, de szíve mindenek előtt a fiatalokhoz húzott. Nevéhez fűződnek az ifjúsági világnapok találkozói, valójában ő volt az egyik megálmodójuk. Maria Costanza Panas egy kapucinus Clarissa nővér. Egy San Severino Márkei újszülött csodálatos gyógyulása, aki súlyos magzatkori vérszegénységtől és agyvérzéstől, valamint több szervi elégtelenségtől szenvedett, emeli az oltár dicsőségére Maria Costanza Panast, világi nevén Agnese Pacificát. 1985-ben a kislány nagyszülei kérték a közbenjárását. A kapucinus Clarissa 1896-ban született Olaszországban. Maria Costanza nővér több alkalommal is a Fabriano kolostor apátnője volt, ahol 1963-ban halt meg. Egy rendkívüli apostolkodással megáldott karmelita, Aldo Brienza. A Jézusról nevezett Szeplőtelen József, világi nevén Aldo Brienza, mindössze 16 éves volt, amikor egy olyan betegséget diagnosztizáltak nála, ami miatt haláláig ágyban kellett feküdnie. 1922-ben született Olaszországban. Már betegen lépett be a karmeliták világi rendjébe, és áldozatul ajánlotta fel magát a papok megszentelésére. A karmelita hivatást erősen átérezve, különleges kiváltságokkal, a Szent Szék engedélyezte neki, hogy a sarutlan karmelita rendben tegyen ünnepélyes szerzetesi fogadalmat. Annak ellenére, hogy családja körében élt, folyamatosan látogatták szerzetes társai és a hívek, akik közül sokan lelki tanácsot kértek tőle. Rendkívüli apostolkodást folytatott, amelyet teljes egészében az ágyból, imában és az Istennek felajánlott szenvedés közepette végzett. A legutolsókért élt élet Maria Concetta Santos. A jó szívűség és a kitartás volt Maria Concetta Santos személyiségének jellegzetes vonása, aki 1907-ben született a brazíliai Diamantinában. Mindenekelőtt mesztic származású édesanyja adott neki szilárd hitet. Belépett az irgalmas szűzanya nővéreinek kongregációjába, ahol különféle szolgálatot végzett, a szegényeknek, az egyszerű embereknek, a betegeknek és a szenvedőknek szentelte magát. 1981-ben halt meg, emléke még mindig elevenen él a hívek körében, és életszentségének híre az idők során változatlanul megmaradt. Juanita, akit a betegség mozgásképtelenné tett, de tele volt mások iránti szeretettel. Juana Méndez Romero a spanyolországi Villanueva de Córdobában született 1937-ben. Két nővére nyomdokaiba lépve külön engedéllyel lépett be a Jézus szíve munkásai kongregációba. 13 évesen tífuszt kapott, ami teljes bénulást okozott neki, és csak a fejét és a kezét tudta mozgatni. Mozgásképtelensége ellenére apró varró munkáknak szentelte magát, sok időt töltött imával, lelki olvasmányokkal. Egész életét derűvel élte, különösen élete utolsó éveit. Mély Isten élménye volt, nem feledkezett meg a felebaráti szeretetről, és azon munkálkodott, hogy segítsen a hozzáfordulók anyagi és lelki szükségletein, akik vigasztalásért és tanácsért fordultak hozzá. 1990-ben hunyt el.
Interjú Erdő Péter bíborossal a Kereti Egyháza kongregációja közgyűléséről. Szerdától szombatig tartottak a Vatikánban a Kereti Egyháza kongregációjának plenáris ülését, amelyen részt vett Erdő Péter bíboros, aki pénteken nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a tanácskozásról. A Keleti Egyháza kongregációja ezen a héten tartotta Rómában közgyűlését. Ezen részt vett Erdő Péter bíboros úr is, akit éppen erről kérdezek, milyen gyakorisággal jön össze egy ilyen közgyűlés, és milyen témák kerülnek általában sorra ilyenkor?
Hát a Szentszék központi hatóságai általában körülbelül évente szoktak plenáris ülést tartani. Ez azt jelenti, hogy a kongregációk tagjai találkoznak össze ilyenkor. Ez egy szó magyarázatot kíván. Ugye az újkor elején, amikor a római kúria kialakult, akkor az egyes központi hatóságok testületi szervként jöttek létre, tehát a bíborosok egy-egy csoportjára bízták az ügyeknek egy-egy körét. Később aztán kiemelkedett a prefektus, titkár, tehát stabil struktúrák alakultak ki a kongregációkban, de a bíboros tagokkal való összejövetel, a világegyházból való információknak és szándékoknak, véleményeknek az összegzése, ez továbbra is fennmaradt. Második János Pál alakította át gyökeresen a kúriát a 80-as évek végén, azóta kisebb módosítások voltak, amelyek a Keleti Egyházak kongregációját kevéssé érintették. Tehát a mostani plenáris ülésen ez a kongregáció gyűlt össze, keleti pátriárkákkal, néhány keleti katolikus egyháznak a legfőbb vezetőjével, nem pátriárkú rangúakkal is, és azokkal a latin bíborosokkal, püspökökkel, akiket a kongregáció tagjának kineveztek.
Ez alkalommal milyen fő kérdések kerültek terítékre?
Vannak elméleti előadások, és vannak olyan gyakorlati témák, amelyek a mai egyházi életben előtérbe kerülnek. Tehát nyilván fontos dolog most a migráció következtében az, hogy a latin főpásztoroknak vannak saját hívei, akik keleti egyházakhoz tartoznak, amelyeknek azonban nincsen hierarchikus szervezetük az adott területen. Tehát ezeknek a híveknek a pasztorális ellátása milyen formában történhet.
A Szentatya a közgyűlés tagjaihoz beszéddel fordult. Milyen főbb témákat érintett meg Ferenc pápa?
Először sajnálatos körülmények miatt szólnia kellett a háborús konfliktusokról. Itt elsősorban a tigrei, aztán a közel-keleti és a kelet-európai helyzetre tért ki röviden, és idézte 15. Benedek pápát, aki az első világháború alatt a béke ügye mellett nagyon határozottan kiállt. Ezek után szólt a keleti liturgiák reformjáról és arról, hogy a keleti hagyományokat a saját liturgikus könyveik alapján kell továbbfejleszteni vagy megújítani, ahogyan ez a szentszéki instrukcióban most már jó pár éve megtalálható. Ez persze többféle szemléletben lehetséges. Szó került itt arról, hogy nem kell a saját gyökerekhöz való visszatéréstől megijedni akkor sem, hogyha például olyan hagyományokról van szó, mint az ikonosztáz vagy a függöny, amelyet a Szent Mise legszentebb része alatt becsuknak, illetve elhúznak, mert azt mondja, hogy ez nem eltávolítja az isteni titkoktól a hívőket, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy a végtelen misztérium igenis eljött ide közénk. Tehát a lelki értelmezés, a teológiai háttér helyes szemlélete az ezeket az ősi hagyományokat is nagyon hatékonnyá tudja tenni. Természetesen az egyes keleti egyházakban sokszor vita folyik arról, hogy milyen irányba menjen a liturgikus életnek a megújítása. Például Indiában többféle törekvés van, és hát ezeket a szentszék igyekszik egymással kibékíteni.
A Szentatya héten motu propriót adott ki a latin, illetve a keleti egyházaknak a kánoni jogi kódexéről, amely néhány ponton módosítják az eddig érvényes szabályokat. Például bizonyos eseteknek a jóváhagyását a megerősítés kifejezésre váltotta fel. Hogyan lehet ezt pontosabban értelmezni kánoni jogi szempontból?
Nagyon lényeges gyakorlati változást ez önmagában nem jelent, hiszen már a liturgikus könyveknek a fordítása kapcsán is ezt a tendenciát követte Ferenc pápa, vagyis hangsúlyozta, hogy a püspöki karok hagyják jóvá az átdolgozott, megújított fordításokat, de azért föl kell terjeszteni a kongregációhoz is megerősítésre. Tehát ez azt jelenti, hogy a helyi egyházi hatóságnak az aktív szerepét hangsúlyozza ez a terminológiai változás, ugyanakkor azonban nem teszi fölöslegesé a szentszéknek a kontrollját. Tehát ez most a keleti egyházakra és az ő liturgikus könyveikre is, és más témákra is kiterjed.
Mise kötelezettségek leszállításáról is szól a pápai motu proprio.
Mise kötelezettségek, azaz mise intenciók, amelyeket valamikor befizettek, és meghatározott számú, esetleg meghatározott külső feltételekhez kötött szentmiség bemutatását kérték. Na most gyakran ez a pénz elértéktelenedik, vagy már nincs is meg, és ilyenkor előfordul az, hogy már nem fedezi az adott országban a stóla díjszabás szerinti összeget a miséző, illetve a templom vagy a közreműködők számára. Ilyenkor a leszállítás értelme elsősorban az, hogy a külső feltételeket, tehát például énekes, zenés, mise, ezeket engedik el, és azt mondják, hogy ugyanennyi számú csöndes misével is eleget lehet tenni az alapítványnak. Ha még kevesebb a jövedelem, vagy nem maradt már pénz, akkor utolsó lehetőségként a szentmiség számának a csökkentése is engedélyezhető.
Köszönöm a beszámolót, meg az értékes információkat.
Nagyon szívesen.
Most hallgassák meg a Veres András győri püspöknek, a püspöki konferencia elnökének tájékoztatóját a vatikáni papi szimpóziumról. Szimpóziumot tartanak a Vatikánban a papság alapvető teológiájáról. Ez egyúttal a címe is és programja ennek a találkozónak, amelyet a vatikáni 6. pálteremben több száz pap részvételével tartanak, közöttük Veres András győri püspök, aki szeretettel köszöntök ebben a beszélgetésben. Kik a résztvevők, először is püspök atya, ezen a találkozón?
Nagyon nemzetközire sikeredett, hála Istennek, a pandémia ellenére is. Úgy tűnik, hogy mind Afrika, mind Ázsia, Dél-Amerika, Európa egyaránt szép számú képviselettel van jelen. Nagyon sok szerzetest látok, főként dominikánusokat, mondjuk az előadók kapcsán, aztán rá is döbbent az ember, hogy miért. Nagyon sok előadást dominikus szerzetesek tartanak, és valószínűleg ők a Angelikumnak a növendékeit is, illetve hát a hozzátartozó nővéreket beszervezték a programra.
Kik a magyar résztvevők?
A magyarországiakat kell megemlítenem, két professzor jött velem, a török Csaba atya, illetve a német Gábor atya. Hárman képviseljük Magyarországot, de magyarok többen vagyunk, mert nagybecskereki püspök úr is itt van, német László atya.
Formailag hogyan valósul meg ez a szimpózium? Előadások, találkozók?
Meglepő, mert a hatodik pár termet legtöbben arról ismerik, hogy ott vannak az általános kihallgatások, amikor rossz idő van, és a Szent Péter téren nem lehet összehívni az embereket. De most a hatodik pár terem előképpen át van rendezve, minden második szék ki van szedve. Délelőtt 9 órakor kezdődnek az előadások, és úgy 11 óráig szokott tartani a délelőtti program. Ebbe 2, illetve 3 előadás fér el jobb esetben, majd egy kávészünet van, és akkor 00:30 újra egy nagy előadás van. Minden előadás végén lehet föltenni kérdéseket, erre az illető előadó próbál válaszolni. Ma éppen a délutáni programban már kerekasztal beszélgetés is lesz, tehát ez most egy új forma, ami a szimpózium rendszerébe beépül. Eddig csak előadásokat hallgattunk, és most kezdődnek a kerekasztal beszélgetések, és úgynevezett pódium beszélgetések.
A Szentatya is elment hozzátok, és beszédet is mondott. Milyen főbb témákat érintett meg a Szentatya?
Az első előadást ő tartotta, Kvelet bíboros úr bevezetője után. A Szentatya mondta el az előadását, a szokásosnál lényegesen hosszabb előadás volt, ezt meg kell mondani, és már egy kicsit számunkra, magyarok számára ismerős gondolatokat vetett föl, hangsúlyozni kívánta, hogy nem teológiai előadást akar adni.
Lesz ennek a találkozónak valamilyen záradéka? Mit visznek ingyen, majd haza?
Nyilvánvalóan az előadásokból mindenki igyekszik leszűrni a maga számára fontos szempontokat. Én azt gondolom, hogy miután az előadók is többet foglalkoztak azzal, hogy a egyház számára oly fájdalmas pedofil esetek miatt nagyon sok országban a papság becsületét, vagy a papságnak a nimbuszát tudatosan a sajtó igyekezett leépíteni. A papok lelki megerősítése a legfőbb cél, amit ezzel kapcsolatban szeretnének elérni.
Ez itt elhangzott?
Elhangzott többszörösen, több előadó is kihangsúlyozta ezt, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból valóban sokféle megerősítő gondolat elhangzik, amit bízunk benne, hogy a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani, mert azért azt látom már a mai sajtóból is, hogy olyan témát hoz elő a sajtó, amiről a Szentatya nem is beszélt, hogy a bíborosok kérése ellenére a pápa kiáll a cölibátus mellett. El sem hangzott a cölibátus szó sem a Szentatya beszédében, tehát látszik, hogy az egyház ellen ez a folyamatos sajtó által gerjesztett ellenszenv fokozása, erre helyeződik a hangsúly. Én azt gondolom, hogy nagyon tudatosan majd igyekszünk odahaza továbbadni az itt hallottakat, hogy egy hiteles közvetítése elhangozzék annak, amiről itt hallottunk, ami itt történt.
Köszönöm a beszámolót.
Én is köszönöm a megkeresést.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.